Nemzetközi tiltakozás az olajcsap elzárása ellen. Oroszországnak teljesítenie kell a szerződést. Kórházlista, vita és tanácstalanság a regionális tanácsokban. Citromszüret Baranyában másfél kilós citrom termett egy bói házaspár téli kertjében.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság elnöke, hogy Moszkva leállította a közép-európai országokba irányuló kőolajszállítást. Eközben hivatalos fehér-orosz delegáció tárgyal az orosz fővárosban a két ország közötti olajvitáról. Oroszország azzal vádolja szomszédját, hogy az cseppet sem barátságos módon megcsapolta a barátság vezetéket és eltulajdonította az európai vásárlóknak szánt tranzitolajat.
A vádak kölcsönösek. A magasrangú fehér orosz delegáció tagjai szerint elsősorban Moszkva hozzáállásával van baj.
A fejlemények akadályozzák az európai energiaellátást, amire senkinek sincs szüksége. Mostani látogatásunk is azt bizonyítja, mi készen állunk egy kifejezetten üzleti szemléletű párbeszédre annak érdekében, hogy megtaláljuk a mindkét fél számára üdvözítő megoldást.
Az oroszok jelentős többsége is elítéli a szomszédos fehér Oroszországot, amiért Minszk nehéz helyzetbe hozott több európai vásárlót. Ez a Szergej nevű férfi azt mondja, hogy lesújtó a véleménye Minszkről. Amit fehér Oroszország tett, az szerinte bűncselekmény és komoly válaszlépésekért kiállt. A Moszkvába érkezett küldöttség csak nem sokkal adásunk előtt ülhetett asztalhoz orosz partnereivel. A Kremlben egy Vlagyimir Putyin államfő vezette értekezleten ugyanis a vártnál lassabban készült el az orosz alkupozíció az olajvita rendezésére, és az sem kizárt, hogy szerdáig már nem is születik döntés. Egy orosz kormányilletékes még hétfőn a tárgyalások feltételül szabta, hogy Minszk visszavonja a fehér Oroszországon át Európába haladó olajra kivetett tranzitdíjat. Közben José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Angela Merkel német kancellár Berlinben egyaránt elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország leállította öt közép-európai országnak az olajszállítását, anélkül, hogy konzultációkat folytatott volna velük. Barroso kijelentette, a moszkvai döntés aggodalomra ad okot, még ha az közvetlen ellátási kockázatot nem is okoz a fogyasztó országoknál. Angela Merkel kancellár osztotta Barroso véleményét, mint mondta, az ilyen döntés megingatja a bizalmat és lehetetlenné teszi a bizalmon nyugvó együttműködés kiépítését. A magyar gazdasági miniszter Kóka János pedig Brüsszelben közölte, Magyarország a tranzitországok és Oroszország vitája miatt nem rendezkedhet be krízis helyzetek megoldására, ezért Budapest elvárja Moszkvától és Minsztől, hogy teljesítse kötelezettségeit.
A külügyminisztérium bízik abban, hogy egy-két napon belül megszületik a megállapodás a belorusz és az orosz fél között, így Magyarország megkapja a szükséges kőolajat, jelentette be Polgár Viktor. A külügyi szóvivő azt mondta, mind az orosz, mind a belorusz nagykövet arról tájékoztatta a tárcát, hogy törekedni fognak a mielőbbi megegyezésre, valamint ígéretet tettek arra is, hogy valamennyi fontos eseményről tájékoztatják a magyar külügyminisztériumot. Alig valamivel a tegnap éjféli határidő előtt tette közzé az egészségügyi minisztérium, hogy hány kórházi ágy fenntartását javasolja az egyes régiókban. Most úgy tűnik, hogy lesznek olyan kórházak, ahol megszűnik a belgyógyászati, a sebészeti, a szülészeti vagy a gyermekosztály. 20 nap van a döntésre.
Így néz ki az a lista, amit az egészségügyi tárca dolgozott ki a kórházak átalakítására. Ez Molnár Lajos ajánlata. Ez alapján úgy tűnik, sok intézmény átalakul, és csak krónikus betegekkel, idősek gondozásával vagy rehabilitációval foglalkoznak majd. Ez a javaslat most nem vonatkozik a súlyponti kórházakra. Ez azt a 120 területi kórházat érinti, amik kiestek a kiemeltek köréből. A Fidesz szerint az egészségügyi miniszter csak színjátékot űz, ahogy ők mondják, azzal, hogy a kórházakra tolja a felelősséget. Cserpalkovics András azt mondta, a javaslat megoldásokat nem tartalmaz, csak a káoszt növeli. Ráadásul szerintük a régióknak nincs is joguk ebben a kérdésben dönteni.
Megyék vannak, önkormányzatok vannak, a mostani döntéssel mégis a regionális egészségügyi tanácsokban születnének döntések, azaz a választott önkormányzati testületek fölött.
A regionális egészségügyi tanácsoknak 20 napjuk van arra, hogy kidolgozzák saját tervüket. Ha nem sikerül megegyezniük, akkor a miniszter dönt az ágyak elosztásáról.
Zárt ajtók mögött tájékoztatta Miskolcon az egészségügyi miniszter az észak-magyarországi kórházak vezetőit a régiót érintő elképzelésekről. Az érintettek szerint nem volt meglepő a döntés, hiszen tudták, hogy két krónikus kórház létrehozását tervezik a régióban, Szikszón és Pásztón.
Nagyon bízom abban, hogy szakmailag nagyon korrekt, a betegek érdekeit, az intézmények működőképességét, a régió érdekeit, sajátosságait, népegészségügyi viszonyait figyelembe vevő javaslat, netán megállapodás születik ebben a régióban is, és mind a 7 régióban.
A minisztériumi lista szerint az átalakítások a legnagyobb vesztese a sebészet, a gyerekgyógyászat, a fülorgégészet és a belgyógyászat, de számos helyen szűnik meg a szülészet, nőgyógyászat, a traumatológia, az urológia és a szemészet is.
Hogyan kell értelmezni a minisztérium utasításait? A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács első ülésén ez nem derült ki.
Konkrét elképzelésekkel érkeztek Baranya, Somogy és Tolna megye kórházainak képviselői a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács első ülésére. Kanizsai István főigazgató a 83 kistelepülést ellátó Siklósi kórházat képviselte, ahol az elmúlt hónapokban már leadtak 45 ágyat. A kórház a kardiológiai rehabilitáció mellett döntött.
50 belgyógyászati aktív ellátáshoz ragaszkodnánk, és azzal meg lennénk elégedve.
Az ülésen azonban kiderült, hiába a minisztérium által jóváhagyott átcsökkentés, az új javaslat szerint Siklóson csak a krónikus fekvőbeteg ellátás maradna meg.
Akkor mit írtam alá, ez komoly dolog? Most nem értem az egészet.
A megjelentek számára az sem volt világos, hogyan kell értelmezni a szaktárca által kiadott utasításokat.
Aktívból aktívban nem konvertálhatnak.
Aktívból aktívban, dehogy is nem, benne van a pályázatban, azt sem vették figyelembe.
A résztvevők érdemi döntés nélkül távoztak az ülésről. A tanács elnök helyettese úgy látta, sok kórházi vezető az intézmény fennmaradása miatt aggódik.
Nem látja világosan, hogy a megmaradó struktúra és a járóbetegellátó struktúra finanszírozása hogy fog alakulni, hogyan tudja helybeli betegét egy átalakult vagy esetleg megszűnt aktív ellátás mellett mégiscsak alapszinten ellátni.
A következő ülést egy hét múlva tartják, akkor várhatóan már kiderül, melyik kórház mekkora ágyszámmal fogadhatja a betegeket.
Az egészségügyről lesz szó a ma esti közbeszéd című háttérműsorunkban is a késő esti híradó után. Szűk határidő és gyógyszerhiány, 6 nappal a kötelező gyógyszerfelírási rendszer debütálása előtt átállási káosztól tartanak a házi orvosok képviselői. Mint ismert, a kormány úgy döntött, hogy január 15-től a doktoroknak egy számítógépes program alkalmazásával a medicinák közül mindig a legolcsóbbat kell felajánlaniuk a betegeknek.
Nem csak a betegek panaszkodnak, az általunk megkérdezett házi orvos feje is fáj. Dr. Kertalja úrja szerint alig lehet eligazodni az új gyógyszerfelírási programban. Ráadásul a szaktárca nem hagyott elég időt az átállásra a rendelőknek.
A végrehajthatóságával vannak problémák, mert a betegek is tudják, hogy ez van, és már most tiltakoznak ellene, hogy ők nem hajlandók a megszokott gyógyszereiket lecserélni egy bizonytalanra, vagy egy olyan olcsóbb gyógyszerre, mert esetleg nem is létezik a patikánkban.
Hogy a jövőben majd a doktor úr felajánlja, hogy az olcsóbb gyógyszert választa az eddigivel szemben, akkor elfogadja azt?
Hát kénytelen leszek, mert hát tudom, hogy megy ez, de legszívesebben, amit tudom, hogy használ, azt szeretném, ha ezután is felírnák.
Az olcsóbb készítményeket támogató gyógyszerfelírási program megjelenése a patikákat is érinti. A gyógyszerész kamaránál úgy tudják, többször kellett már elküldeniük a betegeket a patikáknak azért, mert a felírt medicinát nem lehetett beszerezni.
Vannak olyan készítmények ebben a programban, ami például régen törölt. Most újra kell a gyártót és forgalmazót előkeresni, hogy lesz-e új forgalma, vagy nem lesz új forgalma a készítménynek.
Az egészségügyi minisztérium szerint az új felírási rend a betegek érdekeit szolgálja, mivel a páciens maga választhatja meg, hogy olcsóbban vagy drágábban gyógyuljon.
Én azt gondolom, hogy teljesen zökkenőmentes lesz az átállás. Ha valamiért egy-egy gyógyszer nem elérhető, akkor a gyógyszerész előtt mindig nyitott a gyógyszerészi helyettesítés lehetősége.
A gyógyszerfelírási rendszer nagy kérdése, hogy a betegek közül hányan döntenek úgy a jövő héttől kezdve, hogy a saját felelősségükre, aláírásukkal igazolva, a drágább, de megszokott gyógyszert iratják fel az orvossal.
Létrejött a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága. A szervezet az egységes, középszintű irányítást végzi, központja pedig Székesfehérvár, mondta Szekeres Imre honvédelmi miniszter.
Az Összhaderőnemi Parancsnokság létrehozását a honvédségben zajló másfél évtizedes átalakulási folyamat legfontosabb lépésének nevezte az államfő. Sólyom László szerint a csapatok tevékenységének összehangolása hatékonyabb irányítást eredményez.
Biztosítja a szövetségesi
és nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek, valamint a nemzetközi terrorizmus elleni harc feladatainak teljesítését, továbbá a polgári hátország katasztrófa védelmi támogatását is.
2007-ben a Magyar Honvédség magasabb szintű feladatokat is el tud majd látni, mondta a honvédelmi miniszter.
Akkor lehet eredményes munkát végezni, ha egy parancsnokságon összefut az összes információ, és egy parancsnokságon tudnak a feltételekről gondoskodni.
Szekeres Imre arról is beszámolt, hogy a csapattagozatok létszámát 16.000-ről 19.700-ra növelik az év végéig.
Az MDF saját javaslatai mellett a középosztály kérdéseit is továbbítani akarja Gyurcsány Ferencnek a párt és a miniszterelnök találkozóján. Az MDF e hónap 10-től 20-áig ingyenesen hívható zöld számot üzemeltet, valamint holnapjukon is várják az észrevételeket. A kisebbik ellenzéki párt valószínűleg január utolsó hetében ül tárgyalóasztalhoz Gyurcsány Ferenccel. A megbeszélés témája a magyarországi középosztály helyzete lesz.
Ez a középosztály ma válságban van és veszélyben van. Azt látjuk a hazai tapasztalataink és az európai tapasztalataink alapján is, hogy stabil országokhoz egy erős középosztály szükségeltetik. A kormányzat ennek az átalakulásnak minden terhét az ő vállukra tette.
Az MSZP szerint 2006 mozgalmas év volt a mezőgazdaság számára, 2007 pedig a fejlődés lehetőségét hozhatja el ezen a területen. A párt agrárszakértői támogatják a földtörvény tervezet módosítását és tárgyalásra hívják a többi parlamenti erőképviselőit.
A szocialisták az ágazat tavalyi sikerei közé sorolják a szakigazgatás átszervezésének előkészítését, az élelmiszerbiztonsági szervezetek egységes irányítás alá helyezését, illetve a géntechnológia ötpárti konszenzussal kialakított szabályozását. A párt agrármunkacsoportja idén is szeretné egy asztalhoz ültetni a parlamenti erők szakembereit, például a földtörvény módosítása kapcsán.
Ne rögtön az vetődjön föl, hogy már megint el akarják adni a magyar földet ezek a csúnya kormánypárti képviselők, illetve csúnya kormány, hanem legyen világos, hogy most azért akarjuk módosítani a földtörvényt, mert a föld védelmével kapcsolatos szabályokat kívánjuk megváltoztatni.
A MAGOSZ elnöke ezzel szemben úgy véli, nem lehet külön választani egymástól a föld értékesítését, illetve védelmét.
Összetartozik, mert a tulajdonosi rendszer kialakítása, az egységes FAN rendszer kialakítása, az egységes FAN támogatási rendszer miatt nem odázható tovább, hogy egységes szempontok alapján alakuljon ki a magyar birtokstruktúra.
Jakab István hangsúlyozta, nyitottak a tárgyalásokra, de csak valamennyi érintett bevonásával az európai gyakorlat szerint.
A Fidesz elképzelhetőnek tartja, hogy a 13. havi nyugdíj 2008-tól beépüljön az alapnyugdíjba. Az ellenzéki párt azt szeretné, ha a részleteket az érintettek bevonásával még idén kidolgoznák. Iván László azt mondta, ez csak is olyan formában szabad megoldani, hogy se a mostani, se a később nyugdíjba vonulók ne szenvedjenek hátrányt az átalakítás miatt. A fideszes politikus szerint nem szabad megszüntetni a 13. havi nyugdíjat, ez ugyanis szerzett jogként nem csak szociális, hanem jogi szempontból is aggályos lenne. A szocialista Csákabonyi Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta, sem a kormány, sem a szocialisták nem tervezik a 13. havi nyugdíj megszüntetését vagy átalakítását. Másfél kilós citromot szüretelt otthonában egy bói házaspár. Erről is beszámolunk, előbb azonban nézzük, mi lesz még a híradóban. Pápai méltatás. Az 1956-os forradalomról is szólt 16. Benedek diplomaták előtt mondott beszédében. Légicsapások Szomáliában. Terrorista ellenes akciót indított az Egyesült Államok. Kábítószer terjesztők rendőrkézen. Hollandiából csempészték a marihuánát. Az 1956-os forradalomról is szólt 16. Benedek pápa. A katolikus egyház fő diplomaták előtt mondott beszédében egyúttal felszólította Iránt, hogy működjön együtt a nemzetközi közösséggel.
Az új év alkalmából 175 nagykövet előtt mondott köszöntőjében a katolikus egyházfő külön is kitért az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulójára. A budapesti forradalom 50. évfordulója egyúttal a 20. század drámai eseményeire is emlékeztet bennünket, és egy szabadabb, elnyomástól, ideológiáktól mentes jövő megteremtésére ösztönzi az európai népeket. Barátságra és szoros testvéri kötelékekre, valamint az elesettek, a szegények iránti szolidaritásra van szükség a jövőben.
Meg kell szabadulnunk a múlt terheitől, ez a jövőépítés egyetlen módja.
A világpolitika számos kérdését érintő beszédében 16. Benedek pápa kiemelten kezelte az éhínséget és a migrációt. Záró üzenetként békét sürgetett a Közel-Keleten is, ahol, mint mondta, a katonai az egyetlen nem megfelelő megoldás.
Terrorista ellenes hadműveletbe kezdett az Egyesült Államok Szomáliában. Két légis csapásban nagyszámú iszlám szélsőséges vesztette életét, közölték kormányzati források.
Az amerikai haditengerészet Szomália partjaihoz küldte az Eisenhower repülőgép hordozót. Ott egyébként már három másik hadihajó tartózkodott. A szomáliai beavatkozás célja az, hogy szétszúzzák az Al-Qaida szomáliai sejtjeit, amelyek Észak-Afrikában két bomba merényletet hajtottak végre amerikai nagykövetségek ellen 1998-ban, valamint egy izraeli tulajdonú kenyai szálloda ellen 2002-ben. Ezen kívül megkíséreltek lelőni egy izraeli utasszállító repülőgépet is. Szomáliai kormánytisztviselő bejelentése szerint az amerikaiak több csapást mértek az Al-Qaida feltételezett tagjai ellen az ország déli részén Afmadovnál, ahol egy kiképzőtábor működött. Washingtonnak olyan értesülései vannak, hogy a térségben tartózkodik az FBI által leginkább keresett terroristák egyike, Fazul Abdullah Mohamed. Ő követte el a kenyai és a tanzániai amerikai nagykövetség elleni merényletet, fejére 5 millió dolláros vérdíjat tűztek ki. A szomáliai elnök nem ellenzi az amerikai légicsapásokat. Abdullah Yusuf kijelentette, az Egyesült Államoknak joga van támadni a rejtőzködő terroristákat, akik megérdemlik a sorsukat.
30 török munkással a fedélzetén lezuhant egy moldovai felségjelű repülőgép az iraki főváros közelében. Az utasok mind szörnyet haltak. A török külügyminisztérium közleménye szerint az Antonov 26 típusú repülőgép a dél-törökországi Adana városból szállt fel kedd reggel, és a Bagdadtól 80 kilométerre északra fekvő Balad repülőtéren járt szerencsétlenül. A minisztérium szerint a repülőgép sűrű ködben próbált landolni. Felháborodott hangú közleményben ítélte el a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy előző éjszaka ismeretlen tettes meggyalázta a palicsi katolikus kiskápolnát. A VMS közleménye emlékeztet rá, hogy hasonló eset már többször megtörtént a Szabadkával szomszédos Palicson. Néhány évvel ezelőtt a karácsonyi ünnepek alatt a Betlehemet gyújtották fel ismeretlen tettesek. Az M0-ás körgyűrű Óbuda környéki szakaszáról egyeztettek az érintett önkormányzatok, a pártok és a civil szervezetek képviselői. A tervező iroda az út nyomvonalának négy lehetséges változatát mutatta be, megbecsülve a levegő és a zajszennyezést is. Az egyes verziók elsősorban a felszínen, illetve a föld alatt futó szakaszok hosszában térnek el egymástól. Az egyeztetésen résztvevő civil szervezetek egy része szerint a beruházás komolyan veszélyezteti 50 ezer békásmegyeri lakos egészségét. Üröm, Budakalász és Óbuda önkormányzati vezetői viszont arra hívták fel a figyelmet, sürgős megoldást kell találni az átmenő forgalom problémájára, amely az M0-ás északi hídjának megépülése után tovább súlyosbodik majd. Kiterjedt marihuána csempész hálózatot fülelt le a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Vám és Pénzügyőrség. A közös akcióban lefoglalt drog értéke 50 millió forint.
Fizetőképes fogyasztók helyett a hatósági raktárakba került az a mintegy 20 kg marihuána, amelyet az Interpol segítségét is felhasználva gyűjtöttek be az akcióban résztvevő nyomozók. A hálózat tagjai tavaly szeptember óta mintegy fél más a könnyű drogot csempésztek Magyarországra, Hollandiából. Az akciót követően elhangzott, összesen 7 szemét vettek előzetes letartóztatásba, míg 3-an szabadlábon védekezhetnek. A nyomozás szeptember végén kezdődött, amikor Győrben a hálózat egyik tagját kábítószerrel adása közben tetten érték.
Két óriás, másfél kilós citromot szüretelhet egy bói házaspár. A család évek óta nevelgetett citromfája 2 évvel ezelőtt termett először, akkor egy fél kilós, tavaly pedig már egy másfél kilós citrom díszelget rajta.
Ez egy hatalmas.
A morvai házaspár életében még soha nem volt példa ilyen szüretre. Ezen a fán ugyanis két óriás citrom termett.
25 centi.
A kerületük közel fél méter, súlyuk pedig több mint 1 kiló. A gyümölcsök 6 hónap alatt nőttek meg ekkorára.
Sokáig terveztem, hogy lesz citromfám, de azért arra nem gondoltam, hogy ilyen lesz, hogy ekkora citromok vannak rajta. Inkább úgy képzeltem, hogy 20 vagy 25 csüng rajta, de nem ez jött össze. Így érdekesebb. Az soknak van, ilyen nincs.
Így néz ki az egyik rekordgyümölcs felszeletelve. Nincsen benne egyetlen mag sem, a héja pedig 2 cm vastag. Az íze viszont nem különbözik egy hagyományos citrométól.
Sokkal jobb ízűnek érzem a teát, akkor amikor látom, hogy ebből adja be. Hallott az íze ugyanaz, mint a hagyományos citromé, vagy a kisebb méretű citromé, de akkor is úgy érzem, hogy így, hát ez a mamikámnak a citromfájáról van.
Simogatni meg szeretgetni.
Ezeken kívül a méretes gyümölcsnek csupán egyetlen titka van, a sör. Ezzel kell ugyanis törölgetni a citromfa levelét.
Ez volt a híradó, következnek a sporthírek Szőke Viktóriával. Szervusz, hogy tudom, megint szomorú hírrel köszöntött be a Dakar Rally mai napja.
Szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, sajnos megvan az első tragédia a Dakar Rallyn, reméljük, hogy ez az utolsó, és a negyedik szakaszon egy dél-afrikai motoros halt bele sérüléseibe. A részleteket mindjárt elmondom önöknek, és hogyha velünk tartanak, akkor egy interjút láthatnak az UEFA elnökével is. Várjuk önöket.
Köszönöm szépen mindezt, tehát a sporthírekben. Aztán jön majd a váltó Berényi Zsuzsával. Szervusz, minket úgy tűnik az olaj foglalkoztatna is titeket.
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket. Pénzpiaci szakértők szerint az idei év legfontosabb kockázata az, hogy az amerikai gazdaság a vártnál jobban lelassul és még inkább gyengül a dollár. Ezen kívül több mint 100 milliárdos fejlesztésből újulnak meg szálláshelyek a Balaton környéki településeken. Többek között ezekkel a témákkal várom önöket fél hét után.
Zsuzsa, köszönöm szépen. Ez tehát a váltóban, és most nézzük, mik voltak a híradó legfontosabb hírei még egyszer. Nemzetközi tiltakozás az olajcsap elzárása ellen. Oroszországnak teljesítenie kell a szerződést. Kórházlista, vita és tanácstalanság a regionális tanácsokban. Citromszüret Baranyában másfél kilós citrom termett egy bói házaspár téli kertjében. A híradó most már tényleg véget ért, friss hírekkel legközelebb fél tízkor várom önöket. Köszönöm, viszontlátásra.
Köszöntöm önöket, sajnos már nem múlik el tragédia nélkül az idei Dakar Rally. A 29. sivatagi verseny negyedik napján a dél-afrikai Elmer Simon veszítette életét. A pályafutása első Dakarján résztvevő 29 éves motoros olyan súlyosan bukott, hogy már nem tudtak segíteni rajta. Egyébként a negyedik szakaszról késő esti adásunkban képes összefoglalót láthatnak. Lennart Johansson, az Európai Labdarúgó Szövetség már napok óta hazánkban tartózkodó elnöke, ma a fővárosba érkezett és sajtótájékoztatót tartott, majd fejet hajtott Puskás Ferenc síremléke előtt.
Lennart Johansson hévízi pihenéséből érkezett Budapestre, ahol kampányolt egy kicsit a január 26-ai UEFA elnökválasztás előtt, no meg nem csupán a 2012-es EB rendezésre aspiráló magyar fél érveit hallgatta meg, de a horvát-magyar pályázat immár hivatalos EB dalát is. Hogy neki, illetve a horvát-magyar pályázatnak milyenek az esélyei, arról diplomatikus semmitmondással beszélt, ám az őt rendületlenül kritizáló kihívó Michel Platini felé azért elhelyezett egy kisebb oldalvágást.
Természetes, hogyha valaki pályára lép, az nyerni is akar. Én minden esetre, ellentétben vele, nem fogom bírálni a riválisomat. Megvannak az elképzeléseim, van programom, és remélem lesz támogatottságom is. A négy alelnököm és az UEFA kincstárnoka kért fel arra, hogy folytassam. Ami pedig a magyar-horvát EB pályázatot illeti, szeretem az önök hazáját, lám magánemberként is itt Hévízen töltöttem az időmet. És biztos vagyok abban, hogy ha önök lesznek a befutók, kiváló EB-t rendezhetnek.
Olimpiai bajnok, elmúlt 60, és ma is a sportban tevékenykedik, így hát minden kritériumnak megfelel Dunai Antal, hogy az MLS ajánlására ő legyen a tavaly elhunyt Puskás Ferenc utódja a nemzet sportolói között. Egy biztos, illusztris társaságba csöppenne az Újpest egykori ezüst és bronzcipős gólvágója.
Azt meg kell mondanom, hogy egy olyan időszakban játszottam, amikor ugyan már a futball egy kis lefelé volt, de mégis játszottam egy olyan csapatban, egy olyan újpesti csatársokban, amelyik még a maiak is, amikor az utcán vagy bárkivel találkozok, azért a Fazekas Görös Bene Dunai Zámborra emlékeznek, és az öröm volt játszani ilyen társakkal, tehát egymás gondolatát ismertük. Akkor teltházak előtt játszottunk, akár a Népstadionban 60-70 ezer ember, kettős mérkőzések volt, vagy Újpesten is 20-25 ezer ember volt kint a mérkőzéseken.
A tervek szerint február végén folytatódik a labdarúgó Borsodi Liga küzdelem sorozata. Természetesen csapataink már elkezdték a felkészülést a tavaszi idényre, mi elsőként a lista vezető MTK edzésén jártunk.
A listavezetőnél új játékos igazolását nem tervezik. Néhányan esetleg távozhatnak, a célkitűzés, vagyis a dobogós hely elérése azonban nem változik.
A fölkészülés során főleg taktikai, technikai játékelemeket fogunk elővenni, és annyit próbálunk ezekből gyakorolni, hogy megfelelő kondícióban legyen a csapat. Azzal nem volt gond az elmúlt fél évben sem. Remélem, hogy egy kicsit még a fiatal játékosok fejlődnek, és jó teljesítenek tavasszal is.
Én a csapategységet emelném ki igazából, mert nagyrészt így fiatalok vagyunk, ugye már nagyon régóta együtt játszunk, és talán ez lehet az, amivel kicsit úgy talán előrébb tartunk, mint a többiek.
Tabellára rápillantva az MTK vezeti a legtöbb rugott és a legkevesebb kapott góllal. Mi az, amit a csapat jobban tud, mint a többi vetétárs?
Nem tudom, de maradjon így.
Nincs akadálya annak, hogy Pulyezevics Nenad, a Pikszeged kézilabda kapusa játszon a magyar válogatottban a németországi világbajnokságon. A korábbi sokszoros jugoszláv válogatott állampolgársági kérvényét ugyanis ma aláírta Solyom László köztársasági elnök. Tegnap este ismét összecsapott egymással a Csíkszereda és a Dunaújváros a Jégkorong Borsodi Ligában. A vendéglátó csíkszeredaiak vasárnapi vereségük miatti visszavágásra készültek.
A fehérmezes Dunaújváros az előző mérkőzésen is működő taktikát tökéletesítette, vagyis a saját harmadában mindent rábízott Ferjó kapusra, aki egyszerűen legyőzhetetlennek bizonyult, legalábbis addig, amíg a támadó szekció el nem jutott 4 gólig. Szilasi, Magosi, Galanis és Berta egy-egy találata ugyanakkora sokkot jelentett a házigazdáknak, mint a legutóbbi, utolsó pillanatos egyetlen gól. Azzal a különbséggel, hogy most maradt idő válaszolni, Elekes, Strapko és újból Elekes révén, de a fordítás már nem jött össze. Az 5. újvárosi gólt Magosi szerezte, a DAB 3-ból 2-t megnyert, az előzetes várakozások alapján sokkal keményebbnek ígérkező székelyföldi minitúráján. A következő csíkszeredai vendég a Ferencváros lesz.
Ma este is a közbeszéd után jelentkezünk friss sporthírekkel, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Azoknak, akik szeretik a Ferencvárost, most itt egy újabb lehetőség, hogy tegyenek valamit kedvenc klubjukért. A Duna Televízió január 15-i Sportaréna című műsor alatt bárki licitálhat egy eredeti Real Madrid mezre, amit többek között Cannavaro, Raúl és Robinho is aláírt. Szerezd meg a Real mezt és közben segíts a Fradinak, az időpont tehát még egyszer január 15-e.
Bármit is hozzon az élet, az új Honda CR-V készen áll.
Nemrég vonat indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom. 18320-szor dobok kapura. 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hűseinek.
Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szívvel legyen fiatal. Már ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a babasz, hogyha elkábít.
élet, ahogy azt mindig is szerette volna. Hívd Öröki Áradék. Hívja most 887-56-00.
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóbra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér négy kerékre szerelt téli gumi. Dezső erdész. Megbízható négy kerék meghajtást keres. Móni fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575.000 forintot takaríthat meg. Január. Ide már!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Folytatódik a példátlan tavaszi idő. Skandináviától nyugatra egy ciklonrendszer középpontja található, ez a kontinens több része felé most enyhe levegőt áramoltat. Az átlagosnál jó néhány fokkal melegebb az idő Európa nagy részén, csak tőlünk északra és északkeletre vannak fagypont alatti hőmérsékletek, és csak itt találkozhatunk kemény téllel. A Kárpát-medencében is körülbelül 8-10 fokkal melegebb az idő az ilyenkor szokásos. Ma változóan felhős éjszakára számíthatunk, hajnalra a hőmérséklet általában 2 és 4 fokig csökken. Holnap reggelre ismét sokfelé képződik majd köd, ez helyenként csak lassan oszlik fel, ezt követően azonban több órára kisüt majd a nap. Az északkeleti területeken viszont egész nap borult marad az ég, itt kisebb esőre, helyenként záporokra is számítani kell. A délnyugati szél napközben többször megélénkülhet, kora délután általában 8 és 14 fok várható. Holnap fronthatással nem kell majd számolnunk, viszont a napsütéses meleg idő miatt figyelmetlenné válhatunk. Célszerű azonban a reggeli órákban óvatosabban és lassabban vezetni, hiszen foltokban sokfelé képződik már hajnalra köd. A folytatásban is marad a példátlanul enyhe tavaszi idő. Csütörtök délután 8 és 13 fok valószínű. Az északi területeken erősen felhős, borult lesz az ég, itt ismét csapadékra van kilátás, délen azonban több órás napsütésben bízhatunk. Fronthatással nem kell majd számolnunk. Pénteken már Kárpát-medence szerte csapadékos időre van kilátás eső, zápor, zivatar formájában. Erősen felhős, borult lesz majd felettünk az ég. Az éjszakák a hétvége közelettével enyhébbek és csapadékosabbak lesznek. Csütörtökön hajnalra 2 és 7, még pénteken 0 és 6 fokig csökken a hőmérséklet. A hétvégén azonban folytatódik majd az enyhe és csendes idő. Szombat délután 4 és 13 fokot mérhetünk, néhol azonban továbbra is számítani kell kisebb záporokra, záporesőre. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra! Szerdán is ébredjenek a Duna Televízióval. Válságmegoldás. Vendégünk lesz Orgyán József, akivel az általa alapított és a napokban bejegyzett megújuló Magyarországért mozgalomról, valamint a könyvírásról beszélgetünk majd. Indulhat-e elégedetlenségi mozgalom? Tamás Gáspár Miklós filozófus véleményét kérjük arról, hogy hozhat-e utcai megmozdulásokat a tavasz az áremelések hatásaként. 100 év magány a Vígszínházban. A sztársarok vendégei Börcsök Enikő és Hegedűs D. Géza lesz majd. A többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket szerdán reggel, a reggelben.